Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 43. Zsoltárunkat énekeljük fennállva. A 43. Zsoltárunkat, ami így kezdődik, ítélj meg engemet, Úristen, és fogadd fel én ügyemet. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 397. énekünket lapozzuk fel. A 397. énekünk első három versével dicsérjük a mi Urunkat. A 397. énekünk első három versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed! Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Márk evangéliumának 10. részéből, a 17. verstől a 31. versig terjedő szakaszt hallgassátok meg. Márk evangéliuma 10. részében, a 17. verstől ezt olvassuk. És mikor útnak indult vala, hozzáfutván egy ember, és letérdelvén előtte kérdezi vala őt: Jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerhessem? Jézus pedig mondanéki: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. A parancsolatokat tudod, ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne tégy, kárt ne tégy, tiszteljed atyádat és anyádat. Az pedig felelvén mondanéki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus pedig rátekintvén megkedveli őt, és mondanéki: Egy fogyatkozásod van. Eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. És jár, köves engem, felvévén a keresztet. Az pedig elszomorodott e beszéden, elméne búsan, mert sok jószága vala. Jézus pedig körültekintvén mondta a tanítványainak: Mi nehezen mennek be Isten országába, akiknek gazdagságuk van. A tanítványok pedig álmélkodtak az ő beszédén, de Jézus ismét felelvén mondanékik: Gyermekeim, mi nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak, az Isten országába bemenni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Azok pedig még inkább csodálkoznak vala, mondván maguk között: Kicsoda idvezülhet tehát? Jézus pedig rájuk tekintvén mondta: Az embereknél lehetetlen, de nem az Istennél, mert az Istennél minden lehetséges. És Péter kezdé mondani néki: Ímé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Jézus pedig felelvé mondanéki: Bizony, mondom néked, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy apját, vagy anyját, feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én érettem, és az evangéliumért, ki százannyit ne kapna most ebben az időben. Házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket üldözésekkel együtt. A jövendő világon pedig örök életet. Sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát, és jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és dicsérjük a mi Urunkat. Úr Jézus Krisztus, dicsérünk és magasztalunk téged, aki eljöttél erre a földre, hogy megváltsd Ádám nyomorult utódait, bennünket. Megválts, megszabadíts minket az ordító oroszlánnak a kezéből, a sátánnak a markából, aki el akar nyelni bennünket, és azt akarja, hogy elnyeljen bennünket a kárhozat, az örök szenvedés. Köszönjük néked, hogy te jöttél, hogy megszabadíts és megszerez nekünk az életet, az örök életet Isten országában. Köszönjük, hogy te végezted el azt, hogy üdvözülhessünk. És köszönjük néked, hogy elénk dicsőíted magadat, mint a mi üdvözítőnk, mint a mi megtartónk, megváltónk. És azért magasztalod föl magadat előttünk, hogy lássunk meg téged, ismerjünk meg téged, és beléd kapaszkodjunk. Hittel rád bízzuk magunkat. Köszönjük néked, hogy ma is ezt a beléd vetett hitet munkálod. Áldunk azért, mert te Júda oroszlánja vagy, aki legyőzted a ma ordító oroszlánt. És köszönjük, hogy bennünket kiszabadítottál a kezéből, és meg tudsz őrizni bennünket az örök életre. Köszönjük néked, hogy rád tekinthetünk, és kérhetünk, hogy áld meg a szívünket, életünket ezen a mostani Isten tiszteletünkön is. Miközben téged magasztalunk, te áld meg, te ajándékozd meg a szíveinket, lelkünket, életünket. Kérünk, hogy áld meg minden helyen, ahol összegyűlnek a gyülekezeteket, életnek beszédével, a te áldott szavaiddal. Add meg, hogy ők is, mint ahogy mi is, hadd álmélkodjunk a te beszédeiden. Amen. Kedves testvérek, igehirdetésre készülve énekeljük el a 164. énekünk legelső versét. A 164. énekünk legelső versét, ami így kezdődik: Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent ígéd hallására. Márk evangéliumának 16. részéből, a 15. verstől 20. versig terjedő szakaszból olvasom Isten igéjét. Hallgassátok figyelemmel, tehát Márk evangélium a 16. részéből, a 15. verstől. Ezt olvassuk. És mondanékik, elmenvéne széles világra hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik, az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik. Betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. Az Úr azért, minek utána szólott vala nékik, felvitették a mennybe, és üle az Istennek jobbjára. Azok pedig kimenvén prédikálnak mindenütt, és az Úr együtt munkálván velük, és megerősítve az igét a jelek által, amelyek követik vala. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, hadd emlékeztesselek benneteket, hogy ezen igehirdetés sorozatunk elején Isten boldogságáról, a boldog Istenről ejthettem szót. Elmondtam, hogy Isten fő célja ebben a világban, világtörténelem során, hogy páratlanul csodálatra méltó lényét megdicsőítse, fölemelje. Megdicsőítette és meg is dicsőíti, ahogy az Úr Jézusnak mondja az atyai szózat János evangéliumába. Megdicsőíti magát Isten mindabban, amit elvégez, amit megtesz ebben a világban. Ezekben a tetteiben, amiket ő csinál, legyen az a teremtés, a megváltás, az újjáteremtés. Ezekben mind ott tükröződik az ő lényének számos, tökéletes vonása. Az ő szeretete nem jó az erősítés. Az ő szeretete, az ő szentsége, az ő hatalma, minden ott van benne az ő cselekedeteiben. És amikor ő ezeket látja, az ő saját tökéletes cselekedeteit látja, akkor ezektől Isten boldog. De nem csak ő látja ezeket a páratlan tetteket, hanem a Biblia által velünk is láttatja Isten az ő páratlan tetteit. Velünk is, hogy mi is lássuk az ő páratlan tetteit, melyikben ott ragyog az ő dicsősége. És elkezdjünk hinni benne. És amikor hiszünk, mi is boldogok leszünk. És amikor hiszünk, magasztalva őt és dicsőítve őt, mi is boldog emberré válunk. Most ezeket a boldog embereket, testvérek, ezeket Isten kiküldi ebbe a világba. És rájuk bízza azt, hogy az ő tőle jövő jó hírt, örömhírt, a boldogság hírét hordozzák, vigyék, és adják az egész világ tudomására. Isten legnagyobb tettét, a megváltást, annak a dicsőséges valóságát tárják az emberek elé. Hadd ismerjék meg a megváltás művét, hadd ismerjék meg a megváltót, magát, Jézust az emberek. Boldog emberekre örömhírt bízott a boldog Isten, hogy menjenek el, és a boldogtalan világnak és a boldogtalan embereknek hirdessék az örömhírt, a boldogság útját. Hogyha az emberek, az Isten boldog gyermekei pedig hirdetik az evangéliumot, akkor, ezt úgy mondjuk, végzik a missziót, végzik a küldetést. Úgy is szoktuk mondani, evangélizálnak, az evangéliumot hirdetik, Jézusról beszélnek, és hívják az embereket az ő hitére. Ma egy kicsit erről beszéljünk, testvérek, hogy a boldog embereknek, a boldog keresztényeknek van egy küldetés ebbe a világba. És ez, hogy az evangéliumot hirdessék az embertársaiknak. Először is hadd emlékezzek a missziónak a szükségességére. A misszió azért szükséges, testvérek, mert most itt egészen leegyszerűsítve az alapigénkre, azt látjuk, hogy Jézus megparancsolta az ő boldog követőinek, hogy hirdessék az ő nevét, az ő művét az embereknek. Mondják el, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Az evangéliumban az ő belévetett hit az üdvösségnek a feltétele. Jézus ezt tette nyilvánvalóvá a gazdag ifjúnak is, akinek a történetét legelőször olvastuk, akinek pont az volt a problémája, hogy hogyan üdvözülhetek. És Jézus világossá tette neki, hogy csak ő általa üdvözül. Ő kell mindenek fölé, mindenek elé helyezni a szívében, a lelkében, az életében. És akkor majd ő üdvözíti őt. Ez az, amit a tanítványoknak el kell mondani a világba. Senki nem tudja magát boldoggá tenni se a földön, se a halál utáni életbe, se a világ vége utáni örök életbe. Egyedül Jézus az, aki elvitte a büntetésünket, a kárhozatot, magára véve azt a keresztván, megszabadított attól, és kiérdemelte nekünk a vérével, az tökéletes életével az Isten bocsánatát, az Isten kegyelmét, az Isten szeretetét. És ha mi megragadjuk ezt a Jézust, akkor miénk lesz az a valaki, aki bennünket a kárhozatból kimentett és átvitt az örök életbe. Higgyetek Krisztusba, ne csak tudjátok ezeket a dolgokat, hanem bízzátok rá magatokat imádságba, adjátok neki a szíveteket, hogy titeket is üdvözítsen. Ezt mondták az apostolok is az embereknek, meg én is ezt mondom nektek, és nektek is ezt kell mondani. Ezt kell hirdetni ott, ahol vagytok a világba. Tehát azért fontos ez, mert Jézus meg is parancsolta, hogy ezt csináljuk. Sokan azt hiszik, hogy akik ilyen missziói lelkületűek és olyan evangelizálni szeretnének a környezetükbe, vagy csinálják is, ezt nem csak szeretnének, hanem csinálják is, azok valamilyen túlzó rajongók, az már valami gyanús, ilyen Jehova tanúi buzgalom, vagy nem tudom, mi van bennük, hogy így... Nem, testvérek, nem. Jézusnak a parancsa az ő boldog gyermekeinek, hogy menjetek el és hirdessétek az evangéliumot az embereknek. Rólam beszéljetek. Ha valaki hisz bennem, üdvözülni fog. Ha nem hisz, ez is ott van, ha nem hisz, az elkárhozik. Élet, halál múlik, örök élet és örök halál múlik rajtam. Úgyhogy mondjátok el az embereknek, ez a parancsom. Tudatosítani kell ezt a szívünkbe, testvérek, mindnyájunknak. Nem túlzók azok, akik az evangéliumot a környezetükbe hirdetik. Épp ellenkezőleg, azok engedelmesek, és akik hallgatnak az evangéliumról, hallgatnak Jézusról, és nem beszélnek róla, nem mutatnak rá, nem hívják az embereket, hogy gyere te is, és higgyél ő benne. Azok az emberek bűnt követnek el, parancsszegést követnek el. Ugye? Jézusnak ez a szava, hogy elmenvén a széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek, ez nem egy opció, nem egy kívánság, hogy egy óhaj, hogy ha esetleg kedvetek van hozzá, vagy nem, ez egy parancs, testvérek, parancs, világos parancs. Aki volt katona, az tudja, hogy amikor kap egy parancsot, akkor az nem egy óhaj, vagy valami sóhaja a nem tudom én melyik parancsnokának, hogy most akkor légy szíves, már óna kedvet hozzá, ugyan már csináld meg, de ha nincs, hát akkor se nagy baj. Nem, az nem így működik, hanem ottan, ha megmondanak valamit, akkor azt úgy kell csinálni. Különben parancsszegés. Ez ugyanígy van Jézusnál is. Jézus a világ mindenség ura és parancsoló. És ő azt mondja az ő gyermekeinek, hogy menjetek az egész világra. Nincs előttetek akadály, korlát, semmi. Hogy ide nem menjetek, oda nem menjetek, abban nem, mindenhova menjetek. A szubkultúrába, a magas kultúrába, a nem tudom én milyen kult, a másik nép kultúrájába, a saját kultúrátokba, a szomszédba, a harmadik szomszédba, a gyülekezetbe, a nem tudom én iskolába, kollégiumba, menjetek és hirdessétek, akkor ez nem egy kívánság, hanem egy parancs, amit ha engedünk neki, teljesíteni fogunk. Ha nem, akkor meg parancsszegők vagyunk. Ha némák vagyunk, csöndbe vagyunk, megszegjük a parancsot. Fontos azt is megérteni, testvérek, hogy ez a parancs nem csak egyes hívő emberekre vonatkozik, hanem ezt a parancsot Jézus az egész egyházához intézte. Igaz az is, hogy nekünk személy szerint, ha Isten gyermekei vagyunk, feladatunk, hogy ott, ahova állít Isten, hirdessük az evangéliumot, de nekünk, mint gyülekezetnek is, mint itt Újszegeden összegyűlő Jézusban hívő Jézust üdvözítőjüknek, uruknak tartó embereknek, nekünk, mint gyülekezetnek is feladatunk, hogy misszionáljunk, evangelizáljunk ebben a világban. Közelebbről itt Szegeden. De nem csak itt, hanem máshol is. Tehát abban azt akarom ezzel mondani, hogy egy ember nincs egyedül, amikor ő az evangelizációban, misszióban van, hanem mögötte van, vele van, együtt van vele a gyülekezet is. Nem valami magányos harcosok vagyunk, akiket kiküdtek valahova ellenséges területre, hogy na akkor te ottan, egyedül ottan. Nem, hanem nekünk van egy csapatunk. Mi vagyunk a csapat, hogy így mondja. Mi vagyunk a kiküldött csapat, akire misszió, küldetés bízatott. Teljesítsük együtt, közösen. Szükségünk van egymásra. Egymástól tanulunk, egymást bátorítjuk, egymást vigasztaljuk, amikor a gyülekezetbe találkozunk egymással, különböző alkalmakon, imaóra, biblióra, istentisztelet is. Itt megerősödünk abba, nem csak abba erősödünk meg a gyülekezetben, eljövünk, hogy a mi hitünk az Úr felé megerősödjön. Abba is megerősödhetünk, de megerősödünk a közösség tudatban is. És megerősödünk abban, hogy nekünk együtt van küldetésünk ebben a mai magyar társadalomban. Mai magyar világban. Az egyházra bízta Jézus a küldetést. És az egyházba, testvérek, itt nekünk, hogy be tudjuk tölteni a küldetésünket, két dologra kell vigyáznunk. Calvin mondta ezt a két dolgot. Az egyik, hogy az ige hirdetés biblikus, tiszta legyen, így mondta. Tiszta legyen az ige hirdetés. Az elsősorban az én dolgom, de a presbitereké a másik része a felelősségnek. Lelkésznek, presbiterének, a gyülekezet vezetőségének kell gondoskodni arról, hogy egy gyülekezetben, a miénkben is, az ige hirdetés helyes legyen, jó legyen, igeszerű legyen. Azt mondjam, ami a Bibliában van, és nem másról karattyoljak nektek. Pszichológiáról, politikáról, arról, ami az épp az eszembe jutott, arról, ami az újság írt, meg a nem tudom miről, az igéről. A másik dolog, amire vigyázni kell a gyülekezetbe, a tiszta igehirdetés, mert a sákramentumok igeszerű kiszolgáltatása. Tehát az úrvacsora, és a másik a keresztség. Amire oda kell figyelnünk, hogy Jézus rendelése szerint szolgáltassuk ki a gyülekezetbe. Ezért van az, hogy például nem engedünk mindenkit az úrasztalához, ezért van az, hogy nem keresztelünk meg minden fűt, fát, aki idejön. Bizonyos kritériumokat támasztunk, mert mi komolyan vesszük azt, hogy a gyülekezetbe igeszerűen szeretnénk, amennyire csak lehet, de igeszerűen szeretnénk kiszolgáltatni a sákramentumokat, a szent jegyeket. Hogyha egy gyülekezetbe, testvérek, tiszta az igehirdetés, és a sákramentumokat is helyesen szolgáltatják ki, az a gyülekezet misszionáló gyülekezet lesz. Ott az emberek érezni fogják, hogy nekünk ki kell menni. És amit hallottunk a gyülekezetben, amiben megerősödtünk, egyénileg is, de közösségileg, nekünk azt ki kell vinni az ajtón kívülre. Már gondolkoztam rajta, hogy kiírtuk az igét kívülre, jöjjetek én hozzám, minnyáján, majd belülre is kiírok egy igét, hogy amikor mentek ki, akkor lássátok azt. Belülre mit írjak ki? Menjetek el a széles világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Nem csak egy ember, mindenki. Érezze kötelességének, mert Jézus ezt parancsba adta nekünk, mint gyülekezetnek. És adjunk hálát Istennek, ha az ige tisztán szól, és a sákramentumokat is igyekszünk helyesen, jól kiszolgáltatni, hogy Krisztus szánta azt. És ezzel is erősít minket, bátorít minket, összekovácsol minket, hogy együtt tudjuk hirdetni az evangéliumot. Ezt, testvérek, ez a hír, ami ránk bízatott, ez egy óriási nagy hír. Az evangélium, a Krisztusról szóló hír, már beszéltem erről nektek, de most újra fölemlítem. Ez a világ legnagyobb, legsúlyosabb, legnagyszerűbb, legnélkülözhetetlenebb, leg híre. A Krisztusról szóló hír. Miért? Mert az Úr ezáltal menti meg az embereket a pokolból, és ezáltal juttatja az örök életre. Vannak hírek, amiken sokkal kisebb jelentőségű dolgok múlnak. De az evangéliumon a legnagyobb dolog múlik, testvérek. Az, hogy hol tölti egy ember feltámadott testében az örökké valóságot. Ezen csak ennyi múlik. Elkárhozok, vagy üdvözülök? Ez múlik csak az evangéliumon. Ha azt én nem hallom, el fogok kárhozni. Ha nem hallom, akkor ott maradok, ahol vagyok, a pokolba. Ha hallom, akkor munkálkodni kezd bennem, hogy higgyem el, hogy fogadjam el benne Krisztust, az én megváltómat, az én uramat. És mihelyest hiszek, üdvösségem van. Ez az egyszerű hír, amit a gyerekeknek is magyarázunk bent, mert még ők is meg tudják érteni. Ez az egyszerű hír. Kicsit olyan, lenéznénk, hogy hát ez mi ez, mi ez, mi ez. Hát ez nagyon kicsinek tűnik, de mégis óriási. Ez nagyon jelentéktelennek tűnik, mint egy kis magocska, de mégis óriási jelentőségű. Az evangélium teste, az örömhír, a boldogság híre. Azt mondja Jézus Pál apostolnak, hogy Pál emlékezik vissza az apostolok cselekedetéről itt könyv 26. részében, hogy mit mondott neki Jézus, amikor elhívta a szolgálatra. És mondja neki, menj el és hirdesd az evangéliumot, és azáltal nyisd meg az emberek szemét, hogy a sötétségből a világosságra menjenek. És a halálból az életre jussanak. Érezzük és látjuk ezeket a kontrasztokat, amiket a sötétségből a világosságra. A halálból az életre. Ugye ez a kárhozatból az üdvösségre. Mert ha nem mész Pál, akkor nem fognak oda jutni. Akkor maradnak a pokolba. Az Isten nem lesz igazságtalan egyébként azokkal az emberekkel sem, akik nem hallják az evangéliumot. Senkit nem fog Isten a pokolra ítélni egy olyan hír miatt, amit nem hallott. Őket más miatt ítéli halálra. Nevezetesen a római levélben azt mondja Pál, azért ítéli őket Isten kárhozatra, mert a természetben is látták az Istennek a nagyságát, és a lelkiismeretük is megerősítette azt, hogy van Isten, és ők mind a természetből, mind a saját lelkiismeretükből feléjük sugárzó isteni szót megvetették, és a hátuk mögé taposták, és éltek a maguk istenekén menvén a maguk saját feje után. Csinálva a dolgaikat úgy, hogy nekik ahhoz kedvük szottyan. Ők ezért fognak elkárhozni. Aki meg hallotta az evangéliumot, és elutasítja magától, és jelentéktelennek tartja, meg nem tudom hova teszi, az azért fog elkárhozni. Minden ember a kárhozatba megy. Egy ember tud megmenekülni. Illetve csak azok tudnak megmenekülni, akik hisznek az evangéliumban, hisznek az Jézusról szóló örömhírbe, hisznek magába Jézusban, mint az ő megváltó urukban, ahogy ezerszer elmondtam már. Véssétek a szívetekbe, ez a világ legfontosabb híre, testvérek, a számotokra is. És ezt el kell mondanunk az embereknek. Amikor egyébként elmondjuk, akkor szeretjük az embertársainkat, ugye értitek ezt? Tehát, hogyha valaki megy az utcán, azt látja, hogy fuldoklik valaki a Tiszába, és nem dob neki megtehetni, akkor az azt jelenti, hogy nem szereti azt az ember. Hát fulladjon meg, hát kit érdekel. A fele barát szeretete az, hogyha látjuk a fele barátunkat, a saját gyerekünket, a házastársunkat, a szomszédot, a nem tudom kit, és tudjuk, hogy a kezünkben van a mentő öv, az evangélium, a Krisztus üzenete, és mi nem mondjuk nekik? Hát fulladjanak meg ott, ahol vannak. Ez az embertárs szeretet, ez nem az ember. Az a szeretet, ha elmondjuk neki, hogy te ember, ha alkalom kínálkozik, ha Isten elkészítette, beszéljünk valahogy Jézusról, aki által boldog lehet a földi élete és az örök élete is. És vajon azzal dicsőítjük a mi Urunkat, Jézust egyébként, hogy hallgatunk az evangéliumról? Ezzel nem dicsőítjük őt, azzal dicsőítjük, ha beszélünk róla. Hát testvérek, hogyha beszélek róla, akkor előttetek, a ti szemetek előtt fölragyoghat a Krisztus. És ha ti beszéltek valaki előtt a Krisztusról, előtte is fölragyog a Krisztus, a kis csemete előtt. A kis nem tudom ki előtt. Fölragyog előtte a Krisztus. Hát nézd már, ez miről beszél? Kiről beszél ez a valaki? Erről a csodálatos valakiről, aki olyan homályba vész, meg akit köpköd mindenki, meg ide teszik, oda teszik, de valahogy itt máshogy beszél róla ez a valaki. Hát fölmagasztosul, fölemelkedik, fölragyog az emberek előtt Krisztus, amikor beszélünk róla, hogy ő az egyetlen üdvösség. Az üdvösség egyedüli forrása. Ezzel magasztaljuk föl Jézust, és ha őt magasztaljuk, Istent is ezzel magasztaljuk. Így mondta Calvin, a misszió célja, az elsődleges célja Isten megdicsőítése. Mert ő volt az végső soron, aki az egész evangéliumot kitalálta, az egész megváltás dolgát kitalálta, kiötlötte és utána véghez vitte. Hiszen erről szól az örömhír. Megdicsőítjük Istent magát, amikor az evangéliumot hirdetjük. Hát menjünk és tegyünk eleget Jézus parancsának, testvérek. Tegyünk eleget az Úr Jézus parancsának. De hát mondhatjuk, hogy azért jó, de vannak ennek akadályai. Hát a missziónak valóban vannak akadályai, testvérek. Például, mindjárt mondom az elsőt, hogy a második pontunkra áttérjünk azonnal. Például az első ilyen akadály, hogy nem számít nekünk Isten dicsősége. Hát mi nem akarjuk őt megdicsőíteni. Ezért nem beszélünk az evangéliumról. Jézus dicsősége se számít. Róla se beszélünk. Róla leginkább nem beszélünk. Hallgatunk róla. Homályba borítjuk Istent, homályba borítjuk Krisztust, homályba borítjuk azt, amit ő csinált. Miért? Mert nem fontos nekünk. Akinek nem fontos Isten dicsősége, Krisztus felragyogtatás, az nem fog róla beszélni. Az hallgat, mint a sír. De tovább megyek. Az ilyen ember, ez egy nagyon nagy akadály annak, hogy, nem, hogy ne szóljunk. De az is akadályoz minket a szólásba, testvérek, a bizonyságtételbe, hogy nem szeretjük az embertársunkat se igazán. Mert magunkat szeretjük. Nem szeretjük őt annyira, hogy mentővet dobjunk neki, hogy valamilyen formában egyáltalán gondolkozunk rá, hogy tudnánk, mint tudnánk a szívébe, az életébe bele kiáltani a Krisztus nevét, a Krisztus művét. Nem fontos. Ő nem fontos. Nem fontos se Isten, se a másik. Mert ki a fontos? Én vagyok a fontos. És ezért hallgatok. Aztán, testvérek, itt van egy olyan akadály, amivel manapság már egyre gyakrabban lehet találkozni, egy ilyen vélekedés, ami úgy innen-onnan szivárog, aztán már elterjedt mindenfelé, hogy tudnélik, hát mindenki a maga módján hisz, és akkor mindenki a maga módján üdvözül. Mert Isten mindenkit a maga útján, módján üdvözül. Olvasom egy kairói katolikus nővérről, Emmanuel nővér, jó rácáfol a nevére. Azt mondja, ma már nem beszélünk megtérésről, mondja, ugye ott él az iszlám egyik. Ma már nem beszélünk meg, de arról beszélünk, hogy örömmel éljünk egymás mellett. Az a feladatom, hogy igazoljam, Isten szeret, és bátorságot öntsek az emberekbe. Na hát Jézus nem ezt mondta a keresztényeknek, hogy ezt erről beszéljenek, hanem arról, hogy mit mondott? Elmenvén hirdessétek az evangéliumot, aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Erről beszélje Emmanuel nővér. De nem kell nekünk Kairóba menni, testvérek, elég elmenni Budapestre, aztán egyik református teológiai tanárunkat meghallgatni, aki szerint Allah hívei ugyanúgy üdvözülnek, mint Jézus hívei. Hát más vallás, de hát azért mindegyik vallás hívei a maguk módján, a maguk hite szerint üdvözülnek, mondja egy református teológiai tanár. De még odáig se kell elmenni, elég, hogyha bekapcsoljuk a Szegedi tévét, és meghallgatjuk a helyi evangélikus lelkipásztort, aki ugyanezt az elméletet kifejti a tévébe, ország, világ, vagy legalább helyi szint nyilvánossága előtt. Hát testvérek, hogyha valaki ezt a nézetet elfogadja, valakinek ez a nézet, úgynevezik ezt, hogy univerzalizmus, hogy végül mindenki üdvözül, még a sátán is üdvözül, de biztos, hogy minden ember, csak lényeg, hogy a maga kis hitét vegye elég komolyan. Éljen következetesen, azt szerint, mert úgyis üdvözülni fog. Ez az univerzalizmus. Hogyha valaki ezt a nézetet elfogadja, és beleszi a fejébe magát, akkor az nem fog biblikus missziót, evangelizációt. Minek? Nem? Hát minek? Akkor minek mondjak neki bármit? És hát a maga hite szerint ő is üdvözülni fog. Akkor itt van ez a másik nézet, hogy toleráljuk egymást, ugye? Hát ez is egy ilyen bűvös varázsszónak minősül a világban, hogy tolerálni kell a másikat. És nem szabad őt így szembesíteni azzal, hogy ha te nem hiszel Jézusban, el fogsz kárhozni. Ha üdvözülni akarsz, akkor hinned kell Jézusban. Ha így mondunk valakinek ma valamit, akkor azt fogják a fejünkhöz vágni, hogy milyen okon, vagy milyen alapon avatkozunk bele a másik magán életébe, a másik hitébe, mindenki szuverén valaki, és ő neki nem mondja meg, hogy most hogy meg mint, mit higgyen, meg mit ne higgyen. És mindjárt intoleráns, fundamentalista, szélsőségesekké válunk. Ugye? Nem vagyunk toleránsok, türelmesek. Türelmesnek kell lenni, vagyis hallgatnunk kell Jézusról, mint az üdvösség egyedüli útjáról, testvérek. Ezt akarják, be akarják fogni a szánkat. És ha a fejünkbe beleszi magát ez a gondolat, hogy én nem beszélek Jézusról, úgyis üdvözül a maga hite szerint. Hát mindegy, hogy iszlám hívő, hinduista, buddhista, ateista, mindegy. Mindenki a maga hite szerint jut a mennybe. A Bibliát olvasó ember tudja, hogy ez nagyon tetszetős gondolkozás, csak nem igaz, helytelen gondolkozás. Mert azt mondja az apostolok cselekedeteiben Isten lelke, hogy nem adatott más név az embereknek, amely által megtartathatnak. Csak Jézus neve. Nincs más személy. Csak Jézus. Nincs más hit. Csak a Jézus hite. Az Úr Jézus személye és az ő evangéliuma kizárólagos. Az üdvösségben nem vezet más út. Az emberiség teremtője. Őt adta az emberiségnek, hogy ő általa üdvözüljön, vagy el fog kárhozni. Ez a két, nincs harmadik alternatíva. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Jézushoz jön az ember, nem jön a zsidó gazdag ifjú, aki betartja a zsidó törvényeket. Mit tegyek, hogy üdvözüljek? Nem mondja neki Jézus, á, vedd komolyan a te saját vallásodat, és akkor üdvözülsz. Hanem azt mondja, higgyél bennem. Higgyél bennem, és akkor üdvözülsz. És nem mondja a samaritánusnak, aki a samaritánus asszony, akivel beszélget, a kútnál ugye, nem mondja Jézus neki, hogy hát te is csak imádjad, mindegy, hogy hol imádjátok, a Garizim hegyén, vagy Jeruzsálembe az Isten, mindegy, mert úgyis ugyanaz az Isten, az mindenki a maga hitet, csak vedd komolyan a te samaritánus tévhiteidet. Nem mondja neki Jézus, hanem oda vezeti, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Oda magasztalja magát az ember, hogy láss engem, én vagyok az üdvösséged, a boldogságod. Toleráljuk az embereket? Vagy szeressük annyira, hogy elmondjuk nekik, hogy Jézus által üdvözülhetnek? És így tovább, testvérek, még sorolhatnám azt a számos akadályt, amit ma oda gördítenek, valami láthatatlan kezek, oda gördítenek az emberek, hogy nehogy véletlenül a Jézusról, mint az üdvösség egyedüli útjáról be. Inkább, megint egy akadály, inkább a gyülekezetek is, ahelyett, hogy Jézussal foglalkoznak, inkább kultúrát ápoljanak. Ismeritek ezt a dolgot, hogy magyar kultúrát kell a középpontba, a gyülekezetek életében magyar kultúra, a gyülekezetek feladata magyar kultúra ápolása. Járjon a lelkész tarsolylemezzel lóháton. Legyen járatos az ős magyar mondavilágba. Az összes magyar királyt ismerje kívülről, és így tovább. És ezt állítsa a középpontba, és arra lelkesítse, hogy magyarok vagyunk. Nézzetek föl a kazettás mennyezete, látjátok az ős magyar vallást, a csillagokat, mindent, tehát ezek a lényeg. Jézus nem is zsidó volt, hanem nem tudom én mi volt. Előadják szószékekről, testvérek. Állítsuk az ős magyar pogány kultúrát a gyülekezetek színe elé. Ez a feladat? Ahol ezt csinálják, testvérek, elhalkul, eltűnik a Jézusról szóló örömüzenet. Más gyülekezetekben, testvérek, azt mondják, jaj, hát nem Jézusról kell beszélni, mert ez olyan cikis dolog ez a Jézusról való beszéd. Inkább szórakoztassuk az embereket. Aztán úgy miután jól elszórakoztattuk őket, már van zenekar, meg minden, miután úgy elringattuk őket, úgy elszórakoztattuk, na majd utána előhozakodunk Jézussal, de amit már mondunk róla, az is már meg van csonkítva, és az se az igazi evangélium. Mert már nincs szó benne a keresztről, nincs szó arról, hogy Isten megbüntette őt a mi bűneinkért, hogy ez volt az ára annak, hogy mi bűnbocsánatot kapjunk, hogy meg kellene térnetek, emberek, és nem csak szórakoznotok kéne a templomba jönni, hanem azért, hogy a szíveteket átadjátok az Úrnak, és a szent életre törekedjetek, és megismerve az ő akaratát, odaadjátok magatokat az engedelmes, nincs ezekről szó. Csak szórakozzatok, aztán, ja hát Jézus is, ja igen, hát Jézus, aki szeret mindenkit, tudjátok. És legyetek nyugodtak, mindegy, hogy hisztek benne, vagy nem, úgyis, hát ti már itt vagytok, az jó. Akik kim vannak, hát azok elkárhoznak, nézegetnek ott be a templomba, hogy mi van. Ők a piszok, csirkefogók, ők el fognak kárhozni. Bezzeg mi mindnyájan üdvözülni fogunk. Megsimogatom a buksitokat, megveregetem a vállatokat, megszorongatom a kezeteket. Menjetek haza veletek, minden rendben van. Szórakoztatok egy jót, meg kaptatok egy jó kis nyugtató injekciót. Nem erről szól a gyülekezet, testvérek. Ha erről szól, baj van. Nagyon nagy baj. A gyülekezetbe oda kell állítani Krisztust, aki, mint a választó, elválaszt egymástól. Te hiszel benne, vagy nem hiszel benne? Élére állítja a dolgokat. Élére állítja a dolgokat. Világosan egyértelmű. Nekünk ezt a Jézust így kell hirdetni, testvérek. Ne engedjük, hogy azok a láthatatlan kezek megakadályozzanak minket ebbe. Befogják a szánkat. Mert tudjuk, hogy ez sötét kéz ez. Ez egy sötét mancs. Ugye most mondjuk így a fogadóigényhez kapcsolódva, hogy ez a sátánnak a keze, aki ott, ne szólj semmit te. Ne szólj semmit. Urunk, segíts, hogy tudjunk szólni rólad, és nem hallgatni. Ha bárhogy is van a világ, vagy bárhogy is, bármit is mondanak az emberek. De hadd térjek át a harmadik dologra, testvéreim, a misszió erőforrására. Ugyanis a Szentírásban csodálatos igéket találunk, magának Jézusnak is az előbb olvasott szavai ezek közé tartoznak, amelyekben olyan nagy bátorítás van arra, hogy mi végezzük a missziót. Arra gondolok most, amikor azt mondja a gazdag ifjúnak, hogy illetve nem is neki mondja, hanem már Péteréknek, a tanítványoknak, hogy embereknél lehetetlen, de Istennél minden lehetséges. Vagyis, hogy az embert ti nem tudjátok az üdvösségre eljuttatni, mert nincs hozzá erőtök, képességetek. És az ember magát se tudja az üdvösségre eljuttatni, mert nincs neki erre lehetősége, képessége. De az Isten képes megtenni. És ez, testvérek, egy nagy bátorítás volt Péter apostoléknak, társaival együtt, ugye? Mert amikor őket később elküldte Jézus, hogy menjetek a világba és beszéltek, akkor sokszor tapasztalták azt, hogy mintha falra hány borsó lenne, amit mondunk. Mi beszélünk az embereknek, és azok elengedik a fülük mellett, nem törődnek vele, nem hallják meg, nem érdekli őket, ellenszegülnek, ezerféle reakcióval találkoztak aztán a missziói munkájuk során. És akkor gondolhatták ők, hogy hát minek ezt az egészet csinálni? Minek itt Jézusról bizonyságot tenni? Minek misszionálni? Nincs értelme. És akkor jutott eszükbe Jézus szava. Embereknél ez lehetetlen. Ti nem tudtok senkit megtéríteni. De én igen. Az Isten képes rá. És ezt, testvérek, mind a mai napig egy nagyon nagy dolog, hogy mi, amikor az evangéliumot hirdetjük, nekünk nem kell eredményeket produkálni. Nem is tudunk eredmény. Az már nagy baj, testvérek, ha valakit mi térítünk meg. Nem kell nekünk eredményeket produkálni Isten előtt. Nekünk egy dolgunk van, hogy hűségesen elmondjuk az evangéliumot, aztán várjunk az Úrra. Embereknél lehetetlen, hogy megtérjenek, vagy mi megtérítsük őket a saját bölcsességünkkel, a saját erőnkkel, fenyegetésekkel, ígérgetésekkel. Nálunk ez lehet, le is kell róla tennünk. De Istennél semmi nem lehetetlen. És ha elgondolkozik az, aki már az Úr Jézus hívő, Úr Jézusban hívő, őt urának valló ember, elgondolkozik, engem kitérített meg. Ki győzött meg arról, hogy fogadjam el a Krisztust? Kicsoda? A lelkész? Az evangelizátor? Az öreg anyám? A nem tudom kicsoda? Vagy maga Isten? És az a boldog ember, testvérek, aki el tudja mondani, engem Isten győzött meg. Mert az én szívembe az Úr kiáltott be, mint ahogy az Úr Jézus bekiáltott egyszer a Lázár sírjába, hogy jöjjön ki a halott, és az kijött. Az én szívembe ő kiáltott be, és ő szabadított meg engem. Az ő hatalmas szavával, az ő hatalmas igéivel, ami holtakat elevenít. Ő neki semmi nem lehetetlen, és azóta tudom, én is tudom személyesen, hogy én nem tudok közületek senkit az Úr Jézus hitére rávenni. Nem is, értsétek jól, akarok, de igazából nem akarok senkinek a lelkébe úgy beletaposni, vagy beletiporni, hogy na, attól aztán megtérjen. Én már letettem erről, de azt hiszem, hogy az Isten meg tud mindnyájatokat téríteni. Azt is, aki most még csak úgy ül itt, hogy keresi az Úr Jézust. Pontosabban már Jézus keresi őt. Azt is megtudja, mert Istennél semmi nem lehetetlen. Lehet valaki végigjárta már az összes tévejgést, az összes szektát, az összes nem tudom én milyen vallást. Elmerült a nem tudom én milyen ideológiákba. Az ateizmust megjárta, a hedonizmus, ami mindenben benne volt. Mögötte van egy kazal bűn, egy kazal vétek, amit Isten ellen elkövetett. Házasságtörés, paráznaság, minden lehet mögötte. De az Istennek semmi nem lehetetlen. Hogy egy ilyen embert is magához vonjon, és új életre segítsen azáltal, hogy Krisztusban hívővé tesz. Magában hívővé tesz. Az Istennek semmi nem. Ez a bátorításunk, testvérek. És amikor Pál apostolra gondoltok, akkor mondjuk, hát ő egy nagy misszionárius. Hány gyülekezetet hozott létre? Hány embert térített meg? Pál apostol mit mond? Ő senkit nem térített meg. Ő egy gyülekezetet se. Mi nem dicsekedhetünk mással, írja, csak azzal, amit az Isten tett általunk. Mi csak eszközök voltunk. Semmi több. Azok voltunk, eszközök voltunk, mert mondtuk az evangéliumot. Ennyi volt az eszközi szerepünk. Mondtuk, beszéltük, vitáztunk is, ha kellett, de mondtuk. És ő meg közben dolgozott. És megtérítette Kornéliuszt, meg ezt, meg azt, meg amazt, és létrehozott egy gyülekezetet Athénben, meg itt, meg ott, meg amott. Mert neki semmi nem lehetetlen. Ma sem lehetetlen. Nem lehetetlen egy embert a halálból az életre juttatni. És testvérek, fontoljunk meg még egy bátorítást. Ez is nagyon érdekes, amikor ugye Péter apostol azt mondja Jézusnak, hogy na hát, mi mindenünket elhagytunk, és úgy álltunk itt a követésedben, most mi mit fogunk kapni? És akkor Jézus azt mondja neki, hogy senki nincs, aki elhagyta ezt, azt, amazt én értem, és az evangéliumért, és ne kapna annál százszort a többet. Ez egy bátorítás volt a Jézus követésébe való beállása. Tudnélik, Péter ugye egy kicsit úgy fogta fel ezt a dolgot, hogy mekkora nagy áldozatot hoztunk mi, hogy Jézus mellé álltunk. Mekkora nagy áldozatot hoztunk. Valami jutalom majd kinéz nekünk? És akkor mondja neki Jézus, hogy kinéz nektek a jutalom, százszorosát kapjátok. Vagyis nehogy már magadat itt elkezdjed sajnálni, Péter, hogy te mi mindent hagytál el, miközben százszoros nyereségre tettél szert. Ugye? Mert Péterben ott volt ez a sajnálat, hogy mi elhagytunk mindent, most akkor mi mit fogunk kapni? Ti mit kaptok? Százszorosát annak, amit elhagytatok. Úgyhogy ne sajnáld itt magadat, hogy mekkora nagy áldozatot hoztál, te értem. Mert te ebből az üzletből nagy nyeres, százszoros nyereséggel jössz ki. Értitek? Jézus elejét veszi annak, hogy Péter itten sajnálja magát az áldozathozatal miatt. És ugyanígy vagyunk mi is, testvérek, ha Jézus mellé állunk, azt hiszük, hogy mi hozunk áldozatot? Lehet, de a százszorosát kapjuk vissza. Ez a legjobb üzlet, amit csinálhat valaki. Elvesztek valamit, azt kapok helyette százszor annyit. Hát ez kiváló. Akkor áldozatot hoztam, dehogy hoztam. Majdnem azt mondom, egy jó befektetést tettem. És ugyanígy van, testvéreim, nem csak a Jézus mellé odaállással, hanem a Krisztus szolgálatába való, a misszióba való beállással is. Azt hisszük mi, hogy a misszionáriusok, hú, mekkora áldozatot hoztak, hogy azok lemondtak mindenről a saját hazájukról is, elmentek, az a Molnár Mária is, hogy ugye elment a Pápuák, mekkora áldozatot hozott, ez egy hérosz, ez egy hősnő. Még ráadásul meg is ölték ugye a japánok, belelőtték a tengerbe a második világháború idején. Hát ez aztán ez egy szuper. Hát Jézus mondja, nehogy már így nézetek a ti misszionáriusotokra, ők százszorosát kapták annak, amit elhagytak. Ők százszor, ők nem az áldozathozatal hősei a misszionáriusok. A legjobb befektetést csinálták. És ti is azt csináljátok, én is azt csinálom. Ha Jézusért elhagyok mindent, és hogyha odaállok mellé, és elkezdem hirdetni őt másoknak, és vállalom az ezzel járó szenvedéseket, vagy nehezeket is, akkor is mindez eltörpül amellett a nyereség mellett, amerre én szert teszek. Jim Elliotnak a szavát írtam föl arra a kis papírra ott, amit szoktunk osztogatni. Nem bolond, aki... azért, amit nem veszíthet el soha. Na, ez a jó csere. Mondta ez Jim Elliot, akit négy társával együtt az Auka indiánok megöltek az Amazonas partjain. Ez volt az egyik jelmondata, az egyik hitvallás, a hitvallásának az egyik része, ez a mondat. Nem bolond az, aki odaadja, amit nem tud megtartani úgyse, azért, amit nem veszíthet el. Odaadta az életét, megnyerte az örök életet. A Krisztus ügyéért. Áldozatot hozott? Igazából nem, mondja Jézus. Bátorítson bennünket, testvérek. A világ akkor is egyébként arról beszélt, hogy 9 gyermek maradt árván, és 4 nő özvegyen. És mondja a Jim Elliotnak a felesége, Elizabeth Elliot, akinek sok könyve van magyarul, hogy nem értették meg az emberek a Jimet. Nem értették meg. Nem értették a mondatát. Nem bolond, aki odaadja, amit úgyse tud megtartani, mert az életünket egyikünk se tudja megtartani, azért, amit nem veszíthet el az Isten országáért, az Úrért. Azt nem lehet elveszíteni. Ez is egy bátorítás, testvéreim, a szolgálatra. És most már nem marad más, mint hogy bátorítsalak én is benneteket a saját szavaimmal is, hogy ha ti az boldog Istennek a boldog gyermekei vagytok, akkor azt a boldog hírt, örömhírt, az evangéliumot menjetek és mondjátok az embereknek. Kezdjétek el otthon mondani. Legközelebbinek. Aztán kifele a körökbe, haladva. Nem kell mindjárt elmenni Ekvádorba sehova, hugoméknek mentek. nem kell menni, nem tudom, Pakisztánba, vagy nem tudom, a világ melyik egzotikus zugába. Nem, elég itt Magyarországon maradni. Itt is vannak olyan szubkultúrák, ahova érdemes elmenni, aztán az evangéliumot hirdetni. Ha valakinek nem elég Magyarország, akkor itt van Szeged. Itt is van hely, ahol lehet hirdetni az evangéliumot, ugye? De mondjuk Európa most már egyébként a világ az evangelizáció közül a leginkább erre szoruló terület lett az egykor keresztjén Európa, testvérek. A missziológusok ezt mondják. Itt a kereszténység itt áll a legborzasztóbb állapotban. Itt kéne leginkább a Krisztus evangéliumát Európában. Nem kell messzire menni. De lehet tényleg elég átmenni a szomszédba, sőt lehet, hogy odáig se kell átmenni, mert mondom, a gyerekeinknek el kéne kezdeni beszélni az Úrról. Jézusról, az üdvösség útjáról. Adjon nektek, adjon nekünk az Úr erőt, egyénenként is, meg közösségileg is, hogy Krisztusról beszéljünk. Mondanékik, elmenvéne széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hiszen, elkárhozik. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy boldog emberként mehetünk el tőled, akár ebből a templomból is, gyülekezetből is, most is. És köszönjük, hogy azt a parancsot adtad nekünk, hogy tegyünk rólad bizonyságot, tegyünk rólad, aki a mi boldogságunk vagy, tegyünk rólad hiteles tanúságot ebben a világban. Segíts, hogy külön-külön is, együtt is, mint gyülekezet is, hadd legyünk olyan emberek, akik megdicsőítenek téged azzal, hogy bizonyságot teszünk rólad, és megmutatunk téged az embereknek, akiknek sokszor halvány fogalmuk nincs felőled és rólad. Amit tudnak, az olyan sokszor hamis, rossz ismeretanyag. Könyörülj rajtunk, Urunk, és add, hogy szeressünk téged annyira, és szeressük az embertársainkat annyira, hogy beszéljük nekik rólad. Segíts, hogy szeretettel tudjuk ezt tenni, türelemmel, tudva azt, hogy nem mi fogjuk őket hozzá téríteni, hanem te fogod őket magadhoz téríteni, mert neked semmi nem lehetetlen. Segíts, Urunk, bennünket, hogy ebben nehogy valami túlzást, valami extremitást lássunk, hanem segíts, hogy a misszióban, az evangelizációban valami egészen természetes dolgot lássunk. Ahogy te vállaltál minket, segíts úgy vállalni téged az emberek előtt, hiszen te azt mondtad, hogy aki nem vállal, az te sem vállalod az Atya előtt majd. Segíts bennünket, Uram, hogy vállalni tudjunk téged mindenhol, mindenki előtt. Segíts, hogy megtaláljuk a szavakat, megtaláljuk azt a bölcsességet, ami szükséges ehhez a szolgálathoz. Add, hogy bátorság költözzék a szívünkbe, és szabadság arra nézve, hogy szóljunk te rólad. Add, hogy egy gyülekezet hívő tagjai bátorsággal szólják az evangéliumot, ott, ahova küldötted, és szaporítsd az üdvözülők számát a megtértek által. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünket, mindazt, amit ma is tanítottál, és add, hogy hűséges követőid lehessünk ebben a tekintetben is. Boldog szolgáid egy boldogtalan világban. Kérünk téged arra, hogy légy gyülekezetünk betegeivel, gyászolóival, szenvedőivel, szükségben lévőivel. Mondd az ő figyelmüket magadra, és add, hogy a nehézségbe beléd kapaszkodjanak. Kérünk téged arra, hogy áld meg nemzetünket. Most, amikor a szabadság napja van, hadd adjunk hálát az elmúlt időszaknak a hőseiért, akik életüket nem kímélték az antikrisztusi hatalmak és erők ellen való föllépésben. És segíts, Urunk, bennünket, hogy mi is ezt tegyük, és tudjunk fellépni minden olyan megkötöző, rabbátevő eszme, vagy ideológia, vagy annak képviselői ellen is, akik ártanak, akiken keresztül sátáni erők áradnak ki ebbe a világba. Könyörülj meg rajtunk keresztényeken, hogy tudjunk éretted föllépni, éretted, Úr Jézus, aki a valódi szabadságot tudod adni az embereknek. Tudjunk téged megmutatni a valódi szabadítót, hogy eljöjjön sok ember számára a szabadságnak, a valódi szabadságnak és felszabadulásnak a napja és pillanata, amikor hiszte benned. Kérünk téged arra, hogy könyörülj meg és ragyogtasd föl a mi nemzetünknek a te hatalmas lényedet, szabadító személyedet. Köszönjük néked, hogy mindezeket eléd tárhatjuk a meghallgattatás biztos reménységével. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem azt, hogy az előttünk álló héten, mivel ilyen hosszú hétvége van, nem lesz sem ifjúsági óra, sem biblia óra. Tehát hétfőn és kedden elmaradnak a gyülekezeti alkalmaink. A hét második felében lévő alkalmainkat Isten segítségével megtartjuk. Nem tudom, énekkar lesz, Tündi? Jó, tehát a Honvédtérre lesz a pénteken az énekkari próba. Hirdetem a testvéreknek, hogy ahogy ráírtuk arra papírra, a protestáns napok közelednek. Október 26-tól 31-ig lesznek a protestáns napok. Ott találják a testvérek leírva, hogy hol és mikor kezdődnek az alkalmak. Itt közöttünk szolgál majd október 30-án, kedden 18 órakor a Juhász András, a kálvintéri tiszteletes úr, és rám egyébként október 28-án számítanak vasárnap a kálvintéri templomban. Szeretettel hívjuk és várjuk ezekre az esti alkalmakra majd a testvéreket. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Testvéreim, a záró énekünket lapozzuk fel. A 393. énekünk első két versét énekeljük. 393. első két versét, illetve mind a két versét énekeljük, utána pedig a himnuszt énekeljük, emlékezve most az 56-os események hőseire, a szabadság napjára készülve.
Áldás békesség.